Szombat délelőtt 11-kor volt a temetés. Bár jobb szerettem volna várni vele még legalább néhány napot, hát ha megjön Eszter. De felárért sem vállalták tovább a fagyasztást. Valami új szabályzatra hivatkozott a nő az irodában, és kérdezte, hogy miért nem hamvasztatom el. Az olcsóbb is, meg sokkal praktikusabb. Akkor olyan időpontot választhatok, ami mindenkinek megfelel a családban. Amire csak annyit mondtam, hogy nem égetem el az anyámat. Inkább legyen szombaton. És kifizettem a háromnapi tárolást előre, amit számlázott, aztán beírta a szállító könyvébe, hogy 704 koporsós szombat kerepesi. Majd elém tett valami papírokat, és mutatta a golyóstollal, hogy hol írjam alá. Különben, amikor a nő az irodában ajánlotta a hamvasztást, egy pillanatra meginoktam, mert eszembe jutottak anyám hisztérikus torna mutatványai. Nézd, így ülnek fel mind, mondta. És az ágya melletti tonetszék támlájába kapaszkodva mutatta, hogyan ülnek fel a halottak a kemencében. Mert pár hónapja megnézett erről egy ismeretterjesztő műsort, és azóta rákezdett majd minden reggel. Én pedig mondtam, hogy nyugodjon meg anyám, nem lesz elégetve, és vigyázzon, mert kiborul a teája. De néhány nap múlva kezdte előről, hogy a hamvasztás istentelen. És tudtam, hogy attól fél, hogy akit elégetnek, az nem támad fel. És ez tulajdonképpen tetszett, mert soha a büdös életben nem volt semmi köze Istenhez. Legutóbb aztán már követelte, hogy esküdjek meg, nem kerül krematóriumba, megtiltja, hogy elégessék. Amire mondtam, hogy nem esküszöm semmire. Szerencsére még tud járni, menjen el a közjegyzőségre, ott kap róla papírt, hogy őt nem szabad elégetni. És csak erre hagyta abba. Mert 15 éve rettegett kilépni a lakásból. Szóval egy pillanatig elképzeltem, amint felül, csak immár nem a tonett székbe kapaszkodva, de aztán eszembe jutott Eszter, hogy hát, ha mégis visszajön. Mert szerettem volna, ha látja az aszott testet, az utolsó éjszaka tövig rágott körmöket a görcsös ujjakon, rajtuk a hét emlékgyűrűvel, az évad júliája emlékgyűrűtől a költészet barátok emlékgyűrűjén át a moszkvai fesztivál emlékgyűrűjéig, amelyekről már régen lekopott az aranyozás, és zöldre vagy feketére színezték az ujjak tövét, attól függően, hogy részből vagy alumíniumból készültek. Azt akartam, hogy lássa a laktól ragacsos szalmasárga hajat, amelyen évről évre egyre egyenetlenebbül kenődött el a festék, és amelyen már átterengett a fejbőr hamuszíne, a hullamerevségtől ismét feszes melleket, amelyekre hajdan alig másfél hónapnyi szoptatás után sót kent, nehogy a bimbók megnyúljanak. De leginkább azt szerettem volna, ha látja a halott tekintetet, azt a tekintetet, amely semmiben nem különbözött az élőtől, amelynek kékes derengése szombattól egy 15 éve üresen várakozó sír mélyét fogja bevilágítani, mert nem lehetett a szemét lecsukni. Gyászjelentőre nem volt semmi szükség, hiszen már másfél évtizede nem voltak ismerősei, meg nem akartam, hogy Eszteren kívül bárki is kijöjjön a kerepesibe. Egyébként is gyűlölöm a gyászjelentőket, volt belőlük vagy 30 anyám fiókjában. Elfelejtették törölni a nevét néhány protokollistáról, így még tavaly előtt is hozott a postás egyet. Ő meg napokig olvasgatta. Szegény kis Winkler, pedig milyen ügyes harpagon volt. Hát nem borzalmas az élet, hogy még az ilyen kiváló színészek is, hogy nincs kivétel. Rémes, egyszerűen rémes. Ezt sose feledd, fiam, ma Winkler, holnap te, ebben nincs pardon. Néha meg sorra előkotorta a fiókból valamennyit, és kipakolta őket az íróasztalára egymás mellé, mint valami pasziánszt. Már zsírosak voltak a sok fogdosástól, akár a cigányasszonyok vetőkártyái, csak hogy azoknál jóval pontosabban ki lehetett olvasni belőlük a halál időpontját, meg hogy tragikus hirtelenséggel vagy hosszú szenvedés után. Órákon át rendezgette a fekete szélű lapokat időrend szerint, életkor szerint, vagy éppen felekezeti hovatartozás szerint csoportosította őket, miközben ment a teát ivott. A protestánsok átlag 6,5 évvel kevesebbet élnek, mint mi. Ez azért nem véletlen. Az ilyesmi egyáltalán nem véletlen, fiam, mondta. Bizonyára igaza van, anyám, de most dolgoznom kell, mondtam. És visszament a szobájába, és újra számolgatta, hogy kik élnek legtovább. Előző vasárnap felolvasni mentem vidékre. Nem annyira a pénzért, sokkal inkább a légszomi miatt vállaltam el ezeket a meghívásokat. Bevásároltam, elkészítettem a melegételt, aztán rázártam az ajtót, és még a második kulcsfordítás után is hallottam, hogy mikor jössz? Igyekszem, anyám, legkésőbb holnap este. A leves ott a hűtőben, ne felejtse el megmelegíteni. A tévét pedig kapcsolja ki éjszakára, mondtam el ismét. Csaki már a dupla hevederzárral megerősített ajtónak, amire ő a dupla biztonsági láncot is rátette, s a maga szempontjai szerint nem ok nélkül. Ahogy a maga szempontjai szerint nem ok nélkül tartott tűzoltókészüléket, meg fertőtlenítőszereket, meg Wertheim páncélszekrényt, és nem ok nélkül bontatta fel velem a postáját hetekig, amikor látta a tévében, hogy mi maradt egy miniszterelnökből vagy polgármesterből levélbontás után. Cafatok, fiam! Mutatták a cafatokat az íróasztal körül, mondta, és besietett a vécére, mintha tulajdonképpen csak azért bízná rám a borítékbontást, mert pisilnie kell. Aztán egy éjjel persze bezörgetett a szobámba, megállt a küszöbön, mert ha otthon voltam, soha nem lépett be, és rákezdett, hogy ezzel a bagófüsttel akarsz megölni. Én megmondtam, hogy mindjárt szellőztetek, anyám, de még mindig csak állt az ajtóban. Mi baja, anyám? Kérdeztem. Tudod te azt jól? Ne olvasgasd a leveleimet. Ez az én életem. Az én saját életem, amihez semmi közöd, érted? Én megmondtam, hogy jó, ezután nem bontom fel őket, de most már tényleg feküdjön le, mert hajnali 3 óra van. És az utolsó hónapokban már nem írtam neki több levelet. Gyalog mentem ki a pályaudvarra, alig 30 perc kényelmesen, és szükségem is volt erre a sétára. Rendszeresen sétáltam egyet, mielőtt bárhova mentem, ha csak a boltba is. Mindig tettem egy kört a múzeumkertben vagy a háztömb körül, amíg felkészülök azokra a mondatokra, amelyek nem azzal végződnek, hogy anyám. Bár ez így nem elég pontos. Nem pusztán másmilyen mondatokra, hanem másmilyen mozdulatokra, másmilyen lélegzetvételre is fel kellett készülnöm. Mindig amolyan senki földjének számított az első pár perc, hiszen 15 éve a mikor jössz és hol voltál között váltották egymást az évszakok. Áradt ki a Duna, és hullott darabokra egy szégyenbirodalom. Mikor jössztől hol voltálig történt minden. Brókerek alapítottak vallásokat, és mérlegképes könyvelők írták át János jelenéseit. Tornádókat neveztek el énekesnőkről, meg földrengéseket politikusokról, 15 béke Nobel-díj talált gazdára, és ugyanennyi öregasszony szökött meg egy csónakkal a világ utolsó lepra szigetéről. Egyetlen mikor jössz és hol voltál között 3 szociális törvény és 300 műhold lépett életbe. Ázsiában 3 nyelvet nyilvánítottak holttá, és Chilében 3000 politikai foglyot tüntettek el egy bányaomlás segítségével. Mikor jöztől hol voltálig ment csődbe a legközelebbi éjjel-nappali, és járt a szélhámos díjbeszedő a kerületet? Vakult meg metiles csempészvodkától a régi postás, és tört fel gejzírként a főcsatorna összes szennye. De ugyanezen két kérdés között rugdosta ki a házmester saját lánya hasából a magzatot, mert a 14 éves Emőke azt mondta, hogy ő szívből szereti a tornatanár bácsit, és nem akart abortuszra menni. És az apja akkor rúgta hasba először, amikor anyám megkérdezte, hogy mikor jössz. És amire hazaértem Esztertől, és azt hazudtam, hogy csak egy hangversenyen voltam, Emőke már túl is esett az első műtéten. Úgy terveztem, hogy ha már elvállaltam ezt a felolvasást, akkor kibírom mindenestül, hiszen saját jó szántamból megyek oda. Tehát, ha lesznek kérdések, akkor válaszolok. Elvégre azért hívják meg az embert egy falusi könyvtárba, hogy kérdéseket lehessen neki feltenni. Miért ír, meg mind dolgozik újabban, meg elégedette az eddigi eredményeivel, vagy többre számított. És le is jegyeztem néhány előre gyártott választ egy cédulára, hogy ne ott kelljen törnem a fejem, mert elég lassú vagyok. A rögtönzött válaszaim általában suták. És volt már úgy, hogy majd beledöglöttem a szégyenbe, amikor vállaltam egy élő televíziós beszélgetést, ahol három írót faggatott a műsorvezetőnő, és amikor rám került a sor, és én kellett megmondjam, hogy miért írok, akkor már csak arra tudtam gondolni, hogy anyám most otthon ül a tévé előtt, issza a menta teáját, és amikor hazaérek, majd megkérdi, hogy hol voltál, fiam.